és Sáron is semmi.
Másnak sikerni, mint szokott lenni eddig. Az úr idehozta Misi bácsit. És tudja valaki, hogy ennek a hétnek az útmutatóban mi az igéje?
Igen, csak nem tudom.
Mi teleki asszonyok? Emlékszünk rá? Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszal a jóval. Róma 12.21. Tudjuk érteni is?
Visszajöttünk,
amikor
kiálltunk
ide,
és mikor
elkeseredtünk,
akkor mindig ezt
mondjuk. Na, tanuljuk meg ezt a mondatot. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Róma 12.21. Tudja valaki, hogy miért hangsúlyozom annyira, és miért tanuljuk meg ezt az éneket? Testvérek, én több mint egy éve vagyok itt a gyülekezetben, Misi bácsi, amikor ugye elmegy nyugdíjba, azóta minden hónapban körülbelül egyszer fölbukkantam itt. És sokszor voltam nagyon szomorú, mert amit Görögszállásról és az itteni gyülekezetről hallottam, az nem az volt, mint amit én itt láttam. És itt voltak a nyílt teleki asszonyok, akik küzdöttek a testvérekért. Jöttek minden vasárnap, jöttek hétközben, próbáltak, imádkoztak rengeteget, és hittek abban, hogy nem hiába való a küzdelem, mert a Görögszállási testvérek, akik közül voltak, akik messzebbre sodródtak, voltak nem annyira messze, de azért mégsem voltak itt az Úr közelében és a gyülekezetben, helyre fognak állni. És én is hittem ebben. Annak ellenére, hogy sokszor szomorú volt a kép. De az elmúlt hónapokban már annyiszor éltük meg azt, hogy az Úr újra mozgat itt testvéreket. A szolgálatokban, a részvételben, az, hogy most már kántorunk is van, annyi mindenben. De ez a csoda, aminek én most itt részese lehettem, ez abszolút számomra egy elképzelhet. Ugye neked is?
Mindenkinek szerintem ez most. Olyan felemelő volt.
Nagyon.
Nagyon. Nem terveztük.
Nagyon. Nagyon. Most megtanultam ezt az elmúlt hónapokban, hogy Istennek vannak meglepetései. Görögszállás az egyik ilyen, hogy sose tudom, mire számítsak. Meg a prédikáció, hogy alakul, meg egyebek. De ma is ez volt bennem itt a délután, hogy na uram, mi lesz, hogy meglepetésed, de ez annyira jó volt látni, testvérek. Milyen érzés volt ott bent lenni a kórusban is énekelni?
Nagyon jó.
Nagyon jó, ugye? Ezt jó lenne minél többször átélni.
Egytestnek
vagyunk a tagjai. És hála az Úrnak, hogy Misi bácsit idehozta, hogy most ebben eszköz, én kapott az beszélgetőm, hogy lehet, hogy Misi bácsi keresztül fog az Úr most egy újabb lökést adni a testvéreknek, hogy egy lépéssel akkor menjenek előrébb, és tényleg, hogy ez ne csak egy ilyen egyszeri, nosztalgikus élmény legyen, ne csak Misi bácsi miatt, hanem az Úr miatt se, hogy ne az, hogy egyszer régen milyen fantasztikus volt a gyülekezetben szívvel, lélekkel énekelni, hanem ez legyen újra mindennapi tapasztalatunk. Szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy érezzük ebben az Isten hívását. Nem a lelkész hívását, meg a lelkész buzdítását, hanem az Isten szent lelkének a mozdulását. Ha valaki ezután, amit itt látott és átért, nem úgy megy el, hogy ez engem most megérintett és változik, akkor az halott. Akkor arra nem tudok más mondani, mert ezt nem lehet úgy átélni, megnézni. Én is nem tudtam, úgy látják a testvéreket, hogy mennyire megérintett. Maga az, amit láthattam, hogy támad föl egy halott. Tulajdonképpen. És erre az Istennek van hatalma, és helyre tud állítani minket, és hála neki ezért. Hogy nem győzte le a rossz a testvéreket, mert az Úr erősebb minden rossznál. És talán nem véletlen az, hogy milyen igék fognak előkerülni. Nagyon kemény igék, amikor az ördög tényleg megpróbál mindent tönkretenni az ő, az Isten gyermekeinek az életét, de Isten ezt nem hagyja. És az Úr Jézus mindent le tud győzni és helyre tud állítani. Úgyhogy én most ezzel a hálás szívvel köszöntöm a testvéreket, és akkor hogy is van az ige, amit meg kell tanulnunk? Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Róma 12.21. Úgy legyen, ámen. És akkor a kezdő énekünk, amit kántorunk választott, a 95-ös számú ének. Keressük ki az énekeskönyvből a 95-ös számú éneket.
Most nem lassan énekeskönyvet.
Ha, ott lent van még egy.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kegyelmed, Uram, betölti a földet. A Te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt. Könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat. A Te bizonyságaidhoz térítem lábaimat. Most a 441-es számú éneket keressük ki, 441-es ének, és annak az első versét énekeljük.
Uram, közel!
Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sas. Futnak, és nem lankadnak el. Járnak, és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kulcsoljuk össze a kezünket, csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Énekeljük a második versszakot.
Uram, kerestelek téged céltalan futottam, csak magam így másokig a sírodig jutottam. Halálomnak harmadnapján megszűnik az átok, halálomnak harmadnapján kérdezik a látok.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A harmadik versszakot énekeljük.
Uram, taníts így
Kulcsoljuk össze a kezünket, csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Urunk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra felolvasásul rendeltek nekünk, és megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelében, a 6. fejezetben, a 10-től a 17. versig a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és mielőtt elengedjük a gyerekeket, előtte azért beszélgessünk egy kicsit erről az igéről, amit az előbb hallottunk. Miről szólt ez az ige? Kicsit várjatok még. Miről szólt ez az ige, amit felolvastam? Mi volt, ami leginkább megérintette a testvéreket ebből?
Hit nélkül nem érünk
semmit. Barna hallja ezt? Más? Öltsük fel a fegyverzetet. Milyen fegyverzetet kell felölteni? Isten szeretetének, illetve Isten fegyverzetét. Ugye vigyázni kell ezzel a fegyverzettel, mert ma elég sok helyen a világban lövik egymást az emberek, és azt hiszik, hogy ez milyen jó dolog, és milyen fantasztikus, hogy ők most rendet csinálnak a világban. Minket az Isten nem olyan pusztításra buzdít, hanem hogy kivel kell harcolnunk? A gonoszszal. Tudjuk azt, testvérek, hogy a mi harcunk nem emberek ellen folyik, hanem az ördög ellen, a sötétség erői ellen. Van-e esélyünk ellene? Magunktól nincs. Ha azt gondolnánk, hogy majd én, hát én elég hívő vagyok, mert ügyes vagyok, majd én, akkor nagyon vigyázzak, mert ott a vége. Nekem tudnom kell azt, hogy nekem magamtól esélyem sincs. De! Miért mondta, hogy tudunk? Mert? Egyedül vagyok a harcban? Ha nem, ki van velem?
Nem vagyok.
Így van. Velem van az Úr ebben a harcban. És ő neki viszont nem, hogy esélye van, hanem le is győzte. Tehát olyan valaki áll mellettünk és mögöttünk, aki győztes úr, és megtörte a sátánnak az erejét. Most még itt ebben az életben próbál a sátán tönkretenni, és minél többeket megakadályozni abban, hogy az Istenhez közel kerüljenek, vagy ha egyszer már az Istenhez közel kerülnek, akkor eltéríteni őket arról az útról, mint ahogy ég a tűz a tárgatűznél, de ha kihúzzák belőle az egyik fa darabot, akkor az utána el fog hamvadni. Semmit nem tud. Na ezt próbálja meg az ördög is, hogy ha már egyszer közel kerültem az Úrhoz, akkor valahogy mozdítson ki onnan, mert akkor már magamra maradok, onnantól kezdve nyert ügye van. Milyen fegyverzetet kell fölvenni? Milyen típusú dolgokat sorol fel? Katonai sisa. Mit véd a sisa? A fejünket, meg a képetesen a gondolatainkat. De mit mond? Milyen sisakot vegyünk föl? Emlékszik valaki? Minek a sisakját? Üdvösség sisakját. Az védi az én fejemet, az én gondolataimat, mindennel szemben, bármilyen gondolat jönne, akár a bűnre csábítás, akár az Istentől messzehívás, bármi, az védi az én fejemet, hogy én Krisztusé vagyok, és nekem üdvösségem van. Ha ez nincs ott a fejemet, akkor minden gondolat el tud engem vinni bárhova. Aztán milyen más katonai fegyverzet eszköz volt még? Pajzs! Pajzs! Mire kell a pajzs? Hogyha lőnek, jól mondod, ha lőnek, akkor?
Akkor védjük ki.
Mit csináljuk?
Védjük ki,
így van, védjük ki. Bocsánat, csak tudod, messze vagyok meg, én már nem hallok olyan jól. De jól mondtad, védjük ki. Azért kell a pajzs, hogyha jön a lövelék, akkor ne tudjon eltalálni. Na mit mondtad, hogy minek a pajzsát kell fölvennünk? Hitnek a pajzsák. Miben hiszünk mi? Jézus Krisztusban. Nem magunkban, nem az egyházban, nem a lelkészekben, nem a nem tudom én jó emberekben, nem a majd csak lesz valahogy és majd csak jobb lesz, nem ebben, hanem...
Valaki elindította a hitet.
Ki indította el?
Valaki.
Oké, de nem ő benne kell hinni.
Nem ő benne hiszem.
Hálásak vagyunk a munkájáért. Így van. De mi a Misi bácsi is arról tett bizonyságot, biztos vagyok benne minden alkalommal,
hogy a Jézus Krisztusba kell hinni, és ez a pajzs az, ami megvéd minket. Aztán mi volt még az igében? Mi szerepelt még?
A szeretet.
Az igazság szerete, az hova is volt téve? Az volt a... A ő feltövezve derekatokat igazság szeretettel, ugye az igazság, az Isten igazsága Jézus Krisztus, aztán mit mondott? Még a Sadur, amit mondott? A békesség evangéliuma hirdetésének a készsége, az evangélium az örömhír, és a, mi az, hogy a békesség evangéliuma? Hogy az Isten megbékélt velünk, Jézus Krisztus keresztjénél, és minket is egymással meg akar békíteni. És ez legyen a lábamat. Akárhova megyek, akár melyik házba lépek be, akárkihez lépek oda közel, ez legyen ott a lábamon, a békesség evangélium a hirdetésének a készsége. Aztán mi volt még? Mit nem mondtunk még ezekből? Kardot nem mondtunk. Kard. Lélek kardja, amely az Isten beszéde, ugye az Isten igéje, amivel vágni lehet, ugye nem foglalkozni, mert azzal nagyon nagy károkat lehet okozni, de hogyha a lélek kardja van a kezünkben, akkor Isten szent lelke vezet, hogy mi a helyén mondott igen. Mondtuk-e mindent? Nem, valamelyiket még nem mondtuk. Megigazulás páncélját nem mondtuk. Ugye a megigazulás, az mit jelent? Most kontreformáció közeleg, a reformációnak a kulcsmondat, ami az, hogy megigazulás? Megújulás. Így van.
Egyedül a szemfülás, egyedül a titálat,
Így van. Hogy én magamtól nem vagyok igaz, de az Isten engem igaznak minősít, akkor, hogyha hol állok? Hol állok? A kereszt mögé bújtam. Ha a kereszt védelme alá helyezem magam, és úgy néz rám Isten, akkor mit lát? Bennem egy igaz embert, Krisztus miatt. Ha én így akarok odaállni Isten elé, akkor mit lát? Egy bűnös embert, aki pokolra való. Más nem érdemel. Tehát a megigazulás az mit jelent? Hogy én odaállhatok a kereszt mögé, és Isten engem akkor más szemhez fog látni. Tehát ez az a fegyverzet, amit fel kell vennünk, hogy győztesek legyünk abban a csatában. Na hát akkor hajrá! Van-e valakinek most bizonyságtétele, vagy bármi, amit szeretne megosztani? Lehet még forgatni, mert a végén is meg fogom kérdezni. Elengedjük a gyerekeket, és mi pedig énekelünk a főénekünk a 353-as számú ének. 353. A gyerekeknek meg áldott alkalmat Ilike nénivel. 353-as ének.
Nem hallod el, nem
Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumában, a 9. fejezetben, a 14-től a 29. versig a következőképpen. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. És amikor az megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Amen. Foglaljunk helyet. Hát drága testvérek, nagyon megrendítő ez a történet, ugye? Ismeri mindenki ezt a történetet? Vagy van, aki most hallotta először? Ismeri? Van, aki most hallotta először?
Jó,
köszönöm. Na akkor kezdjük onnan most ezt a igehirdetést, hogy akkor miről szól pontosan ez a történet? Mi a helyzet, amiről szó van?
A hitről,
igen, de a hit az soha nem úgy általában, most ez nem egy előadás volt, ahol elmérkedtek nagy szavakkal, mondatokkal a hitről, hanem ez egy helyzet, amiben kérdés volt, hogy van-e hit, vagy nincs hit. Mi az a helyzet? Egyébként ez az első fontos üzenet, hogy hitről önmagában nem lehet beszélni, csak konkrét helyzetekben. Ha az ember vágyik arra, hogy nagy hite legyen, és imádkozik azért, hogy legyen nagy hite, akkor mi szokott történni?
Bukás.
Az Úr ad olyan helyzeteket, ahol megnyilvánulhat, hogy van-e, mert elkezdhet bennem kifejlődni. Mert hát azért testvérek, azt ugye tudja mindenki, hogy a hit az nem olyan, hogy csetít és megvan, és akkor tökéletesen működik is innentől kezdve, 100%-on. Nem, a hit az olyan, hogy folyamatosan fejlődik, erősödik, egy csomó mindent az ember közben tanul meg, mert az Úristen közben mutatja meg neki. Na szóval akkor innen, hogy tehát a hit, a soha nem elmélet, hanem mindig valamilyen nehéz helyzet, amiben megnyilvánulhat. Na és akkor mi ez a nehéz helyzet?
Az írástudóak vitatkoznak, Jézus tanítványaival.
Igen, mit vitatkoznak? Egyébként érdekes, ugye itt most annyira nem is negatívak, illetve hát nem is annyira az az érdekes, hogy ők most itt annyira nem biztos, hogy kötözködnek, vagy ki tudja, de mit vitatkoznak? Mi okozza ott a zavart?
Hogy ki tudják-e?
Nem hisznek.
Hát nem az, hogy nem hisznek.
De miben nem hisznek?
Hát, hogy a gyerekből a gyereket meg tudják szólni.
És ezt honnan tudják?
Hogy a hangját szólaljon meg.
És honnan tudják, hogy ezt a gyerekekből nem tudják kipufozni a rendes hangját?
Mi meg gyerekkorától.
Na jó, de hát most akkor mi van itt az írás, tudok, mit vitatkoznak ott?
Hogy ők nem tudják meggyógyítani.
Kik akarták meggyógyítani?
Az írás.
Nem az írás.
Tanítványok.
Igen, na, hol van Jézus egyébként az elején a történetben, tudja valaki?
Biztos,
nincs ott. Egyébként, ha kezünkben lenne a Biblia, akkor látnám, és én ugye itt tudok ilyen szempontból puskázni, hogy mi az előtte levő történet. Egyébként nagyon összekapcsolódik a két történet. Előtte azt a történetet olvassuk, hogy Jézus megdicsőülése. Az a történet, amikor Jézus maga mellé vette három tanítványát, fölvitte őket egy hegyre, és ott mi volt írése Mózese? Nem őket vitte fel, őket nem vitte, a tanítványokat vitte fel, Péter, András és János, ugye, vagy Jakabot és János, bocsánat, három tanítvány, és hogy került oda Illés meg Mózes? Megjelentek ott a hegyen, és a három tanítványnak ott fönt volt egy fantasztikus élménye. Fönt vannak Jézussal. És nem is akartak lejönni. Meglátják Jézus dicsőségét. Ragyog. Szól az Isten. Ez az én szeretett fiam. Megjelenik az Ószövetségnek a két legfontosabb alapja. Hát ott olyan fantasztikus dolog történik fönn a hegyen, hogy dehogy akarnak ők lejönni. Építsünk sátrat, maradjunk itt. De hát nyilván nem lehet fölmaradni, Jézus elindul velük lefelé. Mert hogy Jézus tudja, hogy mi történik odalent a hegylábánál. Ott a maradék 9 tanítvány, aki nem kapott lehetőséget, hogy fölmenjen, ők ott maradnak lent, és nekik is olyan fantasztikus élményük van a hegylábánál. Nem. A föntiek átélnek egy fantasztikus Isten élményt, a lentiek meg átélnek egy szörnyű nagy kudarcot. Egy iszonyú nagy kudarcot. Az, hogy jön egy beteg apa a gyerekével, és kéri a segítséget, és ő bennük ott van a meggyőződés, hogy tudunk rajta segíteni. Hát mi vagyunk Jézus tanítványai. Hát láttuk, hogy Jézusnak milyen hatalma van, és adott nekünk feladatokat. Hát mi is mentünk, hirdettük az evangéliumot, meg értünk rá csodákat. Hát na, hogy itt ez a szerencsétlen apa, mi majd Jézus nevében segítünk rajta. És akkor mi történik?
Nem tudják
megjelenteni. A pofára esés. Most bocsánat a megfogalmazásért. De akkor átbuknak, mert akkora a kudarc, ott fönn szállnak szinte, lelki értelemben a három, a kettő meg alig bírja szedni magát a földről, mert akkora a kudarc élményük, hogy nem tudtunk segíteni. Pedig itt az apa, és mi vagyunk Jézus tanítványa, és mi van? És akkor még jönnek az írástudók, ott nekiállnak velük vitatkozni, hogy mit mondanak pontosan, nem tudjuk, mert nem írja le az ige, és ott megy a vita, amikor Jézus megérkezik. És megkérdezi a tanítványokat, hogy miről vitatkoztok velük? Mármint az írástudókkal. És akkor válaszolnak a tanítványok? Nem a tanítványok válaszolnak. Valaki válaszol, de nem a tanítványok, az apa. Igen. Tanítványok nem szólalnak itt meg. Nem mernek, nem tudnak, nem tudom miért, nem ők szólalnak meg, hanem kijön a tömegből az apa, és azt mondja, hogy ide hoztam a fiamat, aki elsorolja, hogy milyen borzalmas állapotban van, életveszélyben van gyakorlatilag gyerekkora óta mindig, és ide jöttem, kértem, illetve hozzáhoztam, ugye ezt mondja, és a tanítványai nem tudtak segíteni. És hogy reagál erre Jézus?
Mérges.
Nagyon mérgesen. Sőt, mérges is, mert ó, hitetlen, elfajult nemzedék, meddig szenvedlek még titeket? Benne van a mérgesség. Igen, haragos Jézus. És még mi van benne? Milyen érzés tükrölődik el belőle? Csalódottság is benne van. Elvártak volna a tanítványaitól, hogy gyógyítsanak? Lehet, hogy elvártak volna, bár szerintem ő ismerte őket, úgyhogy őt azért úgy nagy meglepetés nem érte azzal, hogy mi történt itt lent. Milyen érzés lehetett még benne?
Szomorúság.
Szomorúság is. Már mióta itt van közöttük, és valami nagyon fontosat ezek a tanítványok még mindig nem értenek. Nem imádkoztak. Legalábbis, ugye itt az van, hogy imádsággal lehet az ilyet kiűzni. Nem ír az ige arról, hogy imádkoztak, vagy nem imádkoztak. Egyébként nem biztos, hogy nem imádkoztak a maguk módján. És mit értek ez alatt? Hogy lehet imádkozni a magunk módján? Ami nem az Isten szerinti imádság.
Úgy, én szeretnék.
Amit én akarok, igen. Elmondom a formailag, hogy Istenem, kérem ezt meg azt, ámen, és lehet, hogy ott van bennem a hit, hogy hát én imádkoztam és hiszem azt, hogy Isten képes ezt megtenni, de hát, ha kimondtam rá az áment, akkor az úgy lesz. De azért mi Jézust megismerve, hogy ő hogy imádkozott, azért azt tudnunk kell, hogy az imádság valójában nem ezt jelenti, hanem mit jelent az imádság? Kinyitom az ajtót az Isten előtt, és elétárom azt a helyzetet, amiben vagyok. És kérem az ő cselekedetét ebben. Azzal, hogy ő tudja, hogy mit akar cselekedni. Tehát nem én diktálok az Istennek, nem én parancsolok, hogy ezt és ezt csináld meg, mert én ezt megrendeltem, hanem itt vagyok Istenem, és micsoda kiváltság az, ha csatornája lehetek a te munkádnak, de ha nem, akkor is te tudsz munkálkodni ezen keresztül. Én meg vagyok győződve arról, így most ebben az igében, hogy elmélyedtem, hogy Jézusnak az volt a baja, vagy az volt a kudarcnak az oka, hogy a tanítványok úgy álltak hozzá, hogy majd mi megcsináljuk a csodát. Mert mi már elég ügyesek vagyunk ehhez. Na de ha megtörtént volna a csoda ezeknek a tanítványoknak a közreműködésére, akkor mi lett volna ennek a következménye? Meglopták volna az Isten dicsőségét.
Istenre, mert akkor tudtak volna minden.
Persze! Hát akkor mit nekem az Isten? Innentől kezdve már mi vagyunk a kisistenek, akik elintéznek minden. Meglopták volna az Isten dicsőségét. És így, hogy szembesültek a kudarccal, szembesültek azzal is, hogy az Istenhez csak alázatosan lehet szólni, és nem elvárni az Istentől, hanem kiáltani az Istenhez, és tudni azt, hogy Isten a maga idejében mindent a legjobban cselekszik. Illetve az is, hogy megérteni azt, hogy nekik abban a helyzetben mi a feladatuk. Hiszen lesz majd olyan, amikor már megjön a Szentlélek, kiárad a Szentlélek, és az apostolok mennek mindenfelé a világban, akkor rengeteg gyógyítás történik. Emlékszünk ilyen történetekre? Sánta meggyógyítása, vagy Pál apostol még halottat is támaszt, hogy rengeteg ilyen van az apostolok cselekedeteiben, de ott általában azt olvassuk, hogy a lélek indította az apostolokat erre vagy arra. Isten szent lelke munkálkodott, és Isten volt az, aki az utasításokat adta, nem pedig az emberek akartak dirigálni az Istennek. Szóval ebből a történetből ez például egy nagyon nagy, vagy hát ez most már akkor a többedik üzenet, nem tudom, számolja valaki, hogy menedéknál tartunk, hogy ne keverjük össze magunkat Jézussal. Ne keverjük össze. Mi nem érünk fel arra a szintre, és hála Istennek, nem is, nincs is olyan hatalom a kezünkben, és alázatra akar minket tanítani ezzel, mai tanítványokat az igen. Na de, mi volt még a történet, de térjünk vissza a történethez? Mi emlékszünk még a történetből? Először Jézus foglalkozik a tanítványokkal, utána foglalkozik az apával. Így van, az apával. Mert hogy az apa, mit mond Jézusnak?
Ha lehetség.
Ha lehetség. Tehát nem csak annyit mond, hogy figyelj ide, csalódtam a tanítványaiddal, menj a csodába, nem vagyok rád kíváncsi, mert ha a tanítványaid ilyen bénák, akkor te is biztos ilyen béna vagy. Nem ezt mondja az apa. Elmondja a szomorúságát, hogy ide jöttem, hiába jöttem, a tanítványaid nem tudtak segíteni, de ha te tudsz, ott van benne az, hogy de nem biztos, hogy itt meg kell állni ezeknél a tanítványoknál. Hát itt a mester. Hát ha a mester segít. Olyan gyenge ez a hit már benne. Nincs az az erős, hogy tudom azt, hogy te most itt csodát fogsz tenni, de valahol a szíve megdobban, hogy de hátha, te nagyobb vagy, hát te vagy a mesterük, hátha lehet valamit tenned. És mit mond neki Jézus? Ha hiszel. Minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges Jézusnak. És itt én azt gondolom, hogy ez a mondat nem elsősorban arra vonatkozik, hogy az én hitem mennyire erős, vagy mennyire nem. Egyébként sokszor nem, de ez azért egy összetett dolog, hanem az, hogy ki az egyetlen, akinek képes, aki bizonyossága van arról, hogy ő mindenek felett Úr, az Jézus Krisztus. Ő az, akinek minden lehetséges. És hogyha én ennek a Jézusnak állok be, a keresztje mögé is, meg egyébként is mögé, akkor átélhetem azt, hogy az Isten véghez viszi az ő helyreállító akaratát. És akkor mit mond az apa ezek után? Hiszek, de fura, ahogy folytatja, segít a hitetlenségemen. Na most akkor hisz vagy hitetlen? De hát azt is mondja, hogy hisz.
Hát ez segít.
Lehet egy szeregény nincs, meg hitetlennek is lenne?
Hogy?
Hogy?
Én most nem tudom, hogy lehet.
Lehet akkor.
Na de akkor az, akkor ez az egymás utániság. Valamikor kételkedek, valamikor kételkedek.
Lehet,
hogy
nem egy hitetlen. Lehet, hogy a papot ért meg ott.
Igen.
Hitetlenül látok, és megfélem.
Igen. Na valami ilyesmi. Én ezt értettem meg legalábbis ebből az igéből, hogy ugye van neki egy hite, hiszen azért jött ide Jézus keresni, és azért kötött ki a tanítványoknál, mert hitte azt, hogy itt megoldás lesz a gyerek problémájára. Tehát volt hite, de ez a hite, ez miért volt meg? Mert hallott arról, hogy milyen csodák történnek Jézus kezében. Tehát ez egy csodákról hallottam, tehát emiatt hiszek, ez egy ilyen fajta hit volt. De amikor ott áll Jézus előtt, akkor szembe találkozik Jézussal, és akkor rájön arra, hogy ki ez a Jézus. Hogy nem csupán a csodákról van szó, hogy ez a Jézus, ez többet jelent, és nem én keresem a hitet, meg én reménykedek, meg én találok megoldást, hanem még a hit is olyan, hogy ajándékba kapom. A bűnbocsánat is olyan, hogy kapom. Az üdvösség is olyan, hogy kapom. A hit is olyan, hogy kapom. És amikor ott áll Jézus előtt, akkor tudatosul benne, hogy én magamtól nem tudok hinni úgy, ahogy kellene. De ez a Jézus. Ez nekem is tud hitet adni. És én is ugyanígy vagyok vele.
Hát hányan vannak, vagyunk úgy ma is, hogy a csodákban hiszünk, de a csodákba való hit, az nem az a hit, amit Jézus tud adni, az annál sokkal kevesebb. Ez a csodaváló hit. Jézus igazi hitet, erős, stabil alapokon álló hitet akar adni. És ezt adja meg ennek az apukának. Ugye mi a csodálatos ebben a történetben? Hát ez az apa azt hitte, hogy a fiának van szüksége gyógyulásra. És ha a fia meggyógyul, akkor halleluja, minden jó lesz az életükben. És amikor ott áll Jézus előtt, akkor meg kell tanulnia azt, hogy nem csak a fiának van szüksége Jézusra, és arra, amit Jézus tud adni, hanem neki személy szerint is szüksége van erre a Jézusra, és arra, amit ez a Jézus neki tud adni. Neki ott, hogy hitet adjon. A fiának az, hogy gyógyulást adjon. És ez egy óriási csoda, hogy azzal, amikor azt mondja, hogy segíts az én hitetlenségemen, ezzel ezt fejezi ki, hogy könyörülj rajtam. Nem csak a fiamnak van szüksége rád, hanem nekem is. Életbe vágóan szükségem van rád. És akkor még egy dolog a végére. Ezt a mondatot az előbb már kiemeltem, csak nem álltunk meg ennél, hogy amikor Jézus a tanítványoknál felkiált, hogy ó, hitetlen nemzedék, meddig vagyok még veletek, akkor mondja azt is, hogy meddig szenvedlek benneteket. Meddig szenvedlek benneteket. Meddig szenvedte Jézus a tanítványokat, meg az embereket?
Meddig? 3 év.
Azaz meddig?
Haláláig.
Azaz? A keresztig. Így van. Meddig szenvedlek még benneteket? Egészen a keresztig. És ez nem csak időbeli dolgot jelent, hanem hogy odáig kész elmenni Jézus azért, hogy az embereknek az élete helyreálljon. A fiaké meg az apáké, a lányoké meg az anyáké, a testvéreké, a gyülekezetben járóké meg nem járóké, hogy helyreálljon az életük. Jézus Krisztus ezért egészen a keresztig hajlandó volt elmenni. És itt még ezt sokan nem értik. Ha megnézzük a Bibliába, akkor a következő történet, hogy Jézus másodszor beszél a tanítványainak arról, hogy szenvednie kell, a főpapok kezébe fog jutni, hogy keresztre fogják feszíteni, hogy meghal, de a 3. napon feltámad. A tanítványok már másodszor hallanak erről, de még mindig nem értenek egy kukkot se belőle. Pedig Jézus beszél, hogy meddig megyek el, értetek? Egészen a keresztig. Na most testvérek, nekünk sincsen más esélyünk, mint az a Jézus, aki elment egészen a keresztig értünk. És ő képes arra, hogy a mi hitetlenségünket is helyreállítsa, hogy a mi nyomorúságunkat is, ból is felemeljen, hogy a mi élethelyzetünkbe is belenyúljon. Ő mindenre képes. Az a kérdés, hogy mi ezt az ajándékot, amit ő adni akar nekünk, ezt hajlandók vagyunk elfogadni. Ha nem, el lehet utasítani. El lehet veszni. Lehet. Mindenkinek jogában áll. De Jézus nem ezt akarja. Mert a kereszt az arról szól, hogy ő megmenteni akar. Elment ezért egészen a keresztig. Hát akkor boruljunk oda a kereszthez, menjünk oda mögé, rejtőzzünk oda a védelmébe, hogy átéljük azt, hogy minden igaz, amit az Isten igéje Jézus Krisztusról és az életről mond. Imádkozzunk.
Testvérek, tartunk most csöndet. Ha valaki magában szeretne valamit mondani az Úrnak, lehet, sőt, bátorítok is mindenkit. Ha valaki hangosan szeretne, úgy is lehet. És a végén egy közös imádsággal zárjuk le. Imádkozzunk. könyörülj rajtunk, Urunk. Ha Te nem könyörülsz meg rajtunk, akkor elveszünk. Nincs más esélyünk, mint hozzád kiáltani, hozzád térni, beléd kapaszkodni, és átélni azt a csodát, amit Te magad vagy képes egyedül elvégezni a mi életünkben. Drága Urunk, köszönjük Neked a keresztet. Köszönjük azt, hogy Te egészen a keresztig elmentél értünk, hogy annyit szenvedtél értünk. Nem csak a mi hitetlenségünk, nagyra vágyásunk miatt, a mi bűneink miatt, hanem azért is, mert Te helyre akartál állítani mindent, amit az ördög elrontott. Urunk, olyan borzasztó látni azt a sok-sok pusztítást, ami ma is van a világban, és van azokban az életekben is, amik itt vannak a mi környezetünkben, akár itt, Görögszálláson is. De köszönjük Neked, Urunk, hogy Te erősebb vagy a pusztítónál, és hogy Neked terved és jó akaratod a helyreállás, a bűnbocsánat, az üdvösség. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert ha Te nem könyörülsz meg rajtunk, akkor végünk van, akkor nincs esélyünk. Veled viszont örök életünk van. Olyan hálás a szívünk, Urunk, ezért a mai alkalomért. Köszönjük a Te szent lelked jelenlétét. Köszönjük azt az érintést, amit átélhettünk most, és köszönjük azt, amit ezután készítesz a testvérek és a gyülekezet életében. Hálát adunk Neked, Urunk, minden testvérünkért, azokért, akik ennek a gyülekezetnek egykor oszlopos tagjai, odaszánt szívű tagjai voltak, és hálát adunk azokért is, akik most talán távol vannak, de Te már dolgozol azon, hogy újra közel szeresd őket magadhoz. És hálát adunk Neked, Urunk, Misi bácsiért is, és az ő szolgálatáért, és hogy ma elhoztad ide közénk, hogy együtt ámulhatunk a Te csodáidon. Kérünk Téged, hogy áld meg az ő életét, és Pancsa néni életét is. És hálát adunk Neked, Urunk, a gyermekekért is. Olyan jó, hogy itt vannak köröttünk a gyermekek, és olyan jó, hogy itt az Isten tisztelet elején együtt figyelhetünk rád, és aztán van, aki velük külön tud foglalkozni az ő szintjükön. Kérünk Téged, Urunk, hogy áld meg az ő formálódásukat is, add, hogy valóban megismerjenek Téged, és hogy a Tieid legyenek tudatos hittel, és aztán pedig tudjanak eszközök lenni ők is a Te munkádban. Köszönjük Neked, Urunk, mindazt, amit a Te ajándékodként megtapasztalhatunk, és köszönjük Neked azt is, hogy amikor nehéz az életünk, akkor nem vagyunk egyedül, mert Te velünk vagy, hordozol bennünket, erőt adsz, és tanítani akarsz nekünk a nehézségen keresztül is valami fontosat. Kérünk, Urunk, add, hogy ne panasszal vagy háborgással a szívünkben legyünk ott a nehézségekben, hanem figyeljünk rád, és igazodjunk ahhoz, amit Te megmutatsz. És Urunk, kérünk Téged, hogy Te hallgasd meg a mi imádságunkat, azt is, amit megfogalmazunk, és azt is, amit talán nem is tudunk mi magunk se szavakba önteni, de összefoglalhatjuk most a tőled tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és a záró énekünk az 54-es számú ének.
Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, itt Názáron álltok tanulatra, dicsérjétek szűk erőt. Áldjátok kezeitek az élő Isten felé, áldjon meg téged Sionról az Úr, tanítassa arcát rá.
Azért volt egy gyenge próbálkozás, elénekeljük úgy, hogy tárjuk is. Jó? Ezt fel is lehet állni.